Kegyelem nektek is békesség Istentől, mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, és mindenki, aki a képernyők előtt van, énekeljük Isten tiszteletünk elején az új énekes füzetünk 146. dicséretét. Nincs más Isten.
Nálad lett borrá a víz, holtakat életre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a remény, nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön az égen, egyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön az égen, szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. Nálad lett borrá a víz, holtakat életre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a remény, nincs más Isten, nincsen más. Isten, aki nevére leborul minden a földön az égen, egyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön az égen, szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. Hogyha Isten velünk, ember mit ártat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit ártat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? Ki lehet ellenünk? Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön az égen, hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön az égen, szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki most hallgat vagy lát minket. Néhány hirdetést mondok. Van egy szomorú és egy vidám hírem is. A szomorú az, hogy elbúcsúztattuk az elmúlt héten Ács Jánost, aki 74 évesen hunyt el, dunakeszi lakos volt. Isten adjon vigasztalást az elhunyt szeretünknek, a családjának, rokonainak, ismerőseinek. A jó hír pedig az, hogy egy esküvő is volt tegnap. Mondi Ádám és Doma Angelika áldatta meg házasság kötését szűk családi körben. Isten éltesse őket boldogságban. Sajnos a járvány számok nem biztatóak, úgyhogy még nem tudunk mi sem olyat mondani, hogy na, mindenki jöhet. Úgyhogy még várunk egy pár hetet, valószínűleg a presbitérium majd ezután fogja meghatározni, hogy hogyan alakuljon a online istentiszteletek, vagy hibrid istentiszteletek sorsa. Azért a lelkigondozói beszélgetések működnek online formában is, és személyesen is, úgyhogy ha valaki ezzel élni szeretne, akkor jelentkezzen nálunk. Fontos hirdetés, hogy a táborainkra készülünk, és azért hívom ide Ritát, mert Rita az egyik kulcs szereplője annak, hogy a honlapon be lehessen jelentkezni, és különböző információkhoz hozzájussunk. Úgyhogy majd Ritát is lehet keresni, meg hát a irodában Katit is, meg engem is, hogy mi a teendő a táborokkal kapcsolatban. Most csak annyi, hogy holnaptól már, reménység szerint, lehet jelentkezni a gyülekezeti táborunkba, ugye?
Igen.
Jó. Úgyhogy nézzük a honlap felületet, és hogyha látjuk, hogy lehet megnyílt a felület, akkor nyugodtan lehet jelentkezni. Aztán sorra majd a következő táborokban, a gyermektáborokban is lehet jelentkezni majd, de erről még hírt adunk. Egyelőre a gyülekezeti táborra lehet majd holnaptól jelentkezni. Köszönjük szépen. Továbbra is nyitottak ezek az új kurzusok, az életkérdések és az intro, ezt is a honlapon nézhetjük, hogy hogyan, és várunk mindenkit szeretettel egyelőre online. Most pedig folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekesfüzet 178. énekével Te vagy az, akiből élet árad.
Az, akiből élet árad, Te vagy csak igaz szó a számban, szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, hajnalcsillag vagy az éjszakában, olyan egyedül érzem magam nélkülem. De Te velem vagy, Jézus, minden nap. Te vagy a fény, ha éjjel van. Te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, Te vagy az életemben csak, igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a Tiéd. Erős szikla vagy, Te, amere állok, Te vagy az, aki a boldogságot elhoztad az égből az én szívemben. Én nem ismertelek, de Te ismertél, életedet adtad, úgy szerettél, hogyan köszönjem meg néked az egész életem. De Te velem vagy, Jézus, minden nap. Te vagy a fény, ha éjjel van. Te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, Te vagy az életemben csak, igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a Tiéd. Te velem vagy, Jézus, minden nap. Te vagy a fény, ha éjjel van. Te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, Te vagy az életemben csak, igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a Tiéd.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk. Mózes első könyvéből, a 39. rész, első 6 verséből. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban is a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Válaszoljunk Istennek imádságban. Köszönjük, édesatyánk, hogy ilyen gyönyörű szép napot adtál ma. Köszönjük a szép napsütést. Köszönjük az életünket. Köszönjük, hogy te csodálatos módon kiválasztottál minket, elhívtál, és a fiadat adtad értünk, hogy megváltson. Úrunk, köszönjük, hogy mindent megtettél, hogy mi veled élhessünk, veled lehessünk, hogy benned gyönyörködhessünk, a teremtett világodban gyönyörködhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy mindent lehetővé teszel, hogy veled kapcsolatban legyünk, és ez a jó kapcsolat, ez tényleg az áldások forrása legyen. Most bűnbánattal mondjuk, Urunk, hogy milyen sokszor mégis elfeledkezünk rólad. Szeretnénk bocsánatodat kérni azért, hogy sokszor a jóban elfeledkezünk rólad, amikor süt a nap, akkor nem gondolunk a borús időkre. És nagyon sokszor kell az a szenvedés, ami nem kerül el minket sem, hogy megint hozzád forduljunk, hogy keressünk téged. Bocsáss meg ezért, hogy ilyen feledékenyek és ilyen hálátlanok vagyunk. Urunk, szeretnénk mi is Józsefhez hasonlóan áldottak lenni. Szeretnénk, hogyha ez a veled való kapcsolat, ez kisugározna, hogyha azok az áldások, amiket nekünk akarsz adni, ezek széllyel mennének a környezetünkben, meglátszódnának, gyümölcsöt teremnének, és mindenre, amivel foglalkozunk, a te áldásod szállna. Szeretnénk így hordozni téged, a te kegyelmedet, a te szeretetedet, a te napsugaradat, szerte, amerre járunk. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg most szent lelkeddel Csere Gábort, ahogy az igét szólja közöttünk, és áld meg minden igehallgatót, tedd a szívünket befogadóvá, készé arra, hogy mindent, amit ma mondasz, azt bevegyük, életté tegyük a mi életünkbe. Így szeretnénk, Urunk, hogyha megáldalál minket ma szent lelkeddel, és az életünk részévé válnál, amely kisugárzik kegyelmedből. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 379. énekünktől a 3., 4., 5. és 6. versét énekeljük. Ne hagyj minket, Úristen, szomjúhoznunk.
Minket, Úristen, szomjúhoznunk, az élő víz adassék most mi nékünk, mely víz után soha nem szomjúzunk, mert te benned örökké vigadunk. Akik hallják Úristen beszédedet, ebből érték irántunk jó kedvedet, szent fiadért, kegyelmességedet, hogy közlött vélünk örökségedet. Adjad nékünk most is te szent lelkedet, ne hallgassuk hiába szent igédet, sőt a szerint féljük szent nevedet, magasztaljuk mindig felségedet. Dicsértessék már az Atya, Úristen, ő szent igény. Úristen, Szent Háromság, egy örök Úristen.
Kedves gyülekezet, az énekelt imádsággal kértük Isten szent lelkének a segítségét, jelenlétét, és most ebben bízunk, és így hallgassuk meg az Isten igéjét, de adjuk hozzá a saját szívünk figyelmét, bizalmát is. Péter apostol első leveléből olvasom az igét, a második fejezet 11. versétől a 17. versig. Szeretteim! Kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Az ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy idegen közegben. És ez az ige engem megszólított, és írtam a vázatot, gondolkodtam rajta sokat, és most az Isten tisztelet előtti percekben végigfutott rajtam egy érzés, hogy hát nekem ez érdekesnek tűnik, de nektek nem biztos, hogy az. És most nem látok, itt néhányan vagytok, nem azt mondom, hogy senkit nem látok, de mennyire más ez, mint amikor látom a szemeken, hogy itt vagy, messze jársz, érdekel, nem érdekel, egyetértesz, megbotránkozol, de most ezt nem tudom. De úgy előre hadd csináljak ahhoz kedvet, hogy jó ez a téma számunkra, és én abban látom a jóságát, hogy hát először is ugye, arról van szó, hogy hogyan viseljük magunkat a pogányok között, és pogányok, akik nem tartoznak Istenhez. Mást jelentett a bibliai időkben, zsidó környezetben, megint más nálunk. De most mi egyszerűsítsük, a lényeg talán az, hogy az a pogány, a nemzetek, akik nem a kiválasztottak. Jézusban mi kiválasztottak vagyunk, ő hozzá tartozunk Jézuson keresztül, és a lélek által az atyához, Istennel gyermeki szeretet viszonyban élhetünk, létezhetünk. És hát ez egy óriási hír, tehát már a cím, a téma felvetés magában hord egy nagyszerű üzenetet, hogy tartozunk valahova. Nem tudom, ki hogyan élte meg az életében ezt a kérdést. Az én életemben voltak olyan nehéz szakaszok, hullámvölgyek, már kamaszkorom, ami nagyon viharos volt kezdve, amikor megrendült bennem ez az érzés, hogy én tartozom valakihez, vagy kihez, vagy ők elfogadnak engem, vagy ki vagyok én, hogy is van ez a kapcsolat. Emberi szinten is óriási dolog, ha te tartozhatsz valahova. Végül is az én emlegetett viharos, rossz kamaszkoromban engem az mentett meg, emberi szinten mondom, van egy másik szint, hogy az Úr tudott rólam, én nem tudtam róla, ő ismert engem, de emberi szinten megfogalmazva azt tartott meg, hogy a családhoz tartozhattam, tehát oda akármilyen háborús légkör is volt időnként egy-egy este, de mindig vissza lehetett térni, és ez a valakikhez tartozás, valakihez tartozás emberi szinten is működik. Hát mennyire más, nem lehet szavakkal elmondani, hogy mennyire más, amikor fölfelé működik. Tehát amikor az a témánk, hogy vannak olyanok, akik nem tartoznak oda, vagy nem tudnak róla, és ők mások, másképp gondolkodnak, más az életük iránya, és vagyunk mi, akik Isten kegyelméből már tudjuk, hogy oda tartozunk, van egy ilyen kettőség, feszültség, és itt az óriási jó hír, hogy tartozhatom valahova, valakihez, ez már óriási dolog. És még egy ilyen kedvt csináló gondolatot hadd osszak meg veletek, hogy szerintem miért hasznos ez a téma. Ugye hetek óta már, vagy talán már hónapokban is lehet számolni, hogy az Isten tiszteleteinknek van egy váz, egy gondolati menete, ahol körülbelül azt járjátok végig, hogy milyen egy céltudatos, erősödő keresztjén élet. Ez a két jelző nagyon fontos, mert céltudatosnak kell lenni, hiszen van egy mennyei célunk, egy elhívásunk. Elhívásunk van, különben soha nem lehettünk volna hívő emberek, de az elhívás azt jelenti, hogy van egy hang, és ki van jelölve a cél, és a céltudatossághoz hozzátartozik, hogy ez egy erősödés, elmélyülés, a hitben való érés. És ez a mai téma ezt is érinti, és ez is jó hír, mert jó dolog úgy a hívő életemet élni, hogy megtapasztalhatom azt, hogy lehet ebben fejlődni, elmélyülni, erősödni. Nem egy statikus állapot, amiben az ember megkeseredik. Nagyon sokan vannak, akik ilyen hívő pályát futnak be, hogy volt az életük során valamikor valami szép, egy megindító élmény, vagy egy megtérés, lehet, hogy nagyon komoly megtérés, aztán megrekedt valahogy ez az út, és utána már jön a szürkeség, a keserűség, lassan erőt vesz a hitbeli unalom, ne is beszéljünk ezekről. Jobb dolog, jó dolog erősödni, frissen tartani ezt a kapcsolatot, és ez egyfajta céltudatosság. Nos, hogy kapcsolódik ez a mai témánkhoz? Hát úgy, hogy ha az ember a másokkal való kapcsolatában fejlődik, olyanokkal való kapcsolatában, akik nem kedvesek, akik mások, akik ellentmondanak az ige szerint, akik rágalmaznak, akik nemhogy nem drukkolnak neked, hanem ellened vannak, így, úgy, amúgy. Az ilyen emberek elől nem elmenekülni, nem bezárkózni egy ilyen kis gyülekezeti bunkerbe, hát megtanulni az együttélést velük, úgyhogy tudom, nem kell álomvilágba menekednem, hogy olyan nem létezik. Tudom, hogy van. Sok minden van, ami rossz, ami megkínoz, amitől emberileg félek is, és mégsem kell kínlódnom, mégsem kell félnem, hanem ebben az idegen közegben megtanulok élni, mozogni, sőt, megtanulok beszédet, párbeszédet folytatni elők, sőt, még szeretni is megtanulom őket, sőt, még megmenteni is megtanulom őket, hiszen ha ők az Isten dicsőségét az én életem formáján meglátják, az az ő szolgálatuk. És ugye nem értitek félre, itt nem magunkat fényezzük. Nem arról van szó, hogy én csinálom a hívőségemet, ezt most csúnyán fogalmaztam, de így tudtam, hogy amikor csinálni kell, erőlködni, amikor mindig mosolyogni kell, amikor mindig pontos választ adunk, ezt se értsétek félre, amit meg szeretnék fogalmazni, amikor pattognak belőlünk az igék, csúnya így beszélne az igéről, de nem az ige tehet erről, hanem amikor én pattogtatom, amikor mindenre mindig biztos válaszom van, mindig azt a látszatot keltem, hogy mindig a talpamon vagyok, és ilyen állapot nem tudom, hogy létezik-e, de azt hiszem, ez nem őszinte állapot. A hitbeli állapotunk az mindig keresés, mindig tájékozódás, mindig rá kell hangolnom magam, hogy mit mondasz nekem ma, Uram, és tudomásul kell venni, hogy a vevőkészülék az nem tökéletes. Mindig vannak félrehallások, ilyen-olyan kedvem, hangulatom, akdozás, hajlamom. Ez egy gyönyörűséges munka. Még egyszer akkor úgy összefoglalom, ez volt a kedv csináló vászlatpont, hogy jó dolog ez a téma, mert megerősít abban, hogy tartozunk ő hozzá, és az ember tapasztalja, hogy ezen az úton lehet erősödni, a cél tudatosság megjelenik olyan értelemben, hogy nap mint nap megláthatom a célt, és ez egy roppant izgalmas, gazdag életet jelenthet. Tehát olyan egyszerű elolvasni, és olyan egyszerű arról beszélgetni, hogy igen, a jó cselekedeteinket látva majd egyszer dicsőítik az Isten. De a jó cselekedetek témája az sem olyan egyszerű. Azon sokszor gondolkodni kell, imádkozni, hogy hogy a csodába tudnék jót cselekedni azzal, aki annyira idegesít engem, akit legszívesebben elkerülnék, hogy lehet gyakorolni a türelmet, hogyan tudom eldönteni azt, hogy szólok, vagy elhallgatok, odébb megyek, ott maradok. Persze erre van egy egyszerű válasz, ami teljesen igaz, hogy a Szentlélek megmutatja. Ezt én is hiszem és tudom. De a Szent azt is tudom, és úgy is hiszem, hogy a Szentlélek bennem lakik, amióta Krisztus áldozatával azonosítottam magam, és így bennem lakik, igénybe veszi az én hozzáállásomat, az én ötleteimet. Nem olyan mechanikus ez a dolog. Egy kicsit még akkor lépjünk tovább, és arról szeretnék beszélni, ugye az egyetlen mondatot emelnék ki, tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Pogányok, arról beszéltünk már, akik nem Istenhez tartoznak, most ezt ne bonyolítsuk. Kísértésünk lehet egyfajta szent nagyképűség, hogy én több vagyok, mint ő. És félve mondom ki, mert félreérthető és ügyetlenül fogalmazom, és félre lehet érteni, de nagyon kérek mindenkit, hogy próbálja meg nem félreérteni. Bizonyos értelemben igaz, hogy többek vagyunk, de az a többlet nem a miénk. Tehát már rögtön tovább mondom, hangsúlyozom, hogy nem mi vagyunk többek, csak akitől kaptuk a többletet, de az ajándék, az a sáfárkodás nem a miénk. Ha egy adott pillanatban tudok valakit szeretettel, nem elméletben, hanem gyakorlati a szeretetben, végig tudom hallgatni, amikor a testem nem kívánja. De a lélek segít, végig hallgatom. Ez egy többlet, mert a másik, akit a testi indulat hajt, erről is olvastunk itt, ugye, hogy tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. A testi vágyam az, hogy hát faképnél hagyom ezt az őrültet. Hát kevés a földélet ahhoz, hogy ilyen emberekkel időt töltsek, de a lélek mondja, hogy nem. És a lélek ad ehhez türelmet, szeretetet, erőt, jó ötleteket, és ez az a többlet. Igen, van többletünk, de az nem a miénk. Bizonyos értelemben egy szavakkal lehetne játszani, hogy még kevesebbek vagyunk bizonyos értelemben, mint a másik tábor, mert nekünk nap mint nap tisztázni kell, hogy amink van, az nem a miénk, amiről érdemes beszélni. A másik tábornak lehet egy ilyen fajta nyugodt önbizalma, egy ilyen szellemi testbecsége, ha szabad így mondanom, hogy hát én mindig megoldottam a problémáimat, én mindig erős vagyok, még a jéghátán is megélek, ismerem a képességeimet, nekünk ilyen erőforrásaink nem lehetnek. Az önhittség és a vallásos gőg ellen nagyon hasznos egy gyors végiggondolás, hogy tulajdonképpen mindannyian már voltunk abban a cipőben, és jártunk abban a cipőben, voltunk pogányok. Hogyan mondhatná valaki, aki születésétől kezdve gyülekezeti életet él, egyház életet él, hogy ő mikor volt pogány? Eszembe jut egy kedves dömösi történet, lehet, hogy már ezt is meséltem itt Káposztásmegyeren. Ugye a gyógyító konferenciák első délutánján van a bemutatkozás, mindenki föláll szép sorban egy kezőáhítat után, és 2-3-4-5 mondatban kinek hogy sikerül, elmondja azt, hogy ő kicsoda, honnan jött és miért jött, hogy foglalja össze, hogy miért jött. Nagyon érdekes, ki hogyan látja meg a helyzetet, hogy miért is jött oda. És egyszer valaki, és ezt most nem gúnyolódásból mondom, hanem szeretettel gondolok rá vissza, valaki úgy mutatkozott be, hogy XY vagyok, alkohollal van problémám, nem tudok ellenállni neki, de jó reménységem van, hogy itt megszabadulok, annál is inkább, mert olyan családból érkeztem, és felsorolta, hogy van egy római katolikus rokon, közeli rokon, nagybácsi, vagy nem tudom kicsoda, másik vonal egy görög katolikus lelkész nagybácsi, és anyai ágon csupa református presbiter. Tehát így ökumenikusan minden irányból, nagyon jó családból származik. Ezt se értsük félre, ez óriási ajándék. Csodálatos. Én mindig csodáltam a lelkész gyerekeket, mondom nektek. Mert lehet, hogy a lelkész gyerekeknek is sok problémájuk van, a gyerekeim erről tudnának beszélni. Viszont az sem problémamentes, hogyha egyházon kívüli környezetben nősz fel, ott megint másfajta nehézségek akadnak. Na de nem ilyen pogányságról van szó, hanem mindannyiunk életében kellett, hogy legyen egy olyan állapot, amikor az élő Isten nélkül éltem. Hogy népegyházi keretben, vagy teljesen totál liberális világi állapotban, az szinte mindegy. A személyes hitről beszélek, hogy így vagy úgy, de a nagy megszólítás, a meghallgatás, a megtérés, a nagy mozdulás előtti állapotom, lehet, hogy kisgyerek voltam, lehet, hogy már nagyobb gyerek, vagy felnőtt, vagy öreg ember, ez változik, de mindannyiunk életében volt egy olyan szakasz, és arra nem árt visszaemlékezni. Én is jártam abban a cipőben, én is gondolkodtam úgy, én is bíztam a saját erőmben, vagy ki tudja miben, én is elmentem, otthagytam, megmondtam neki, csúsztattam, hazudtam, így vagy úgy, benne voltam, és benne voltunk. Olyan szép, hogy Péter apostol itt a felolvasott szakasz előtt erről ír, akik egykor nem az ő népe voltatok, alkalmazhatjuk magunkra, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Az irgalom népe lehetünk. De ennyit a pogányokról, és egy kicsit lépjünk tovább, tisztességesen éljetek a pogányok között, mondja nekünk a lélek által Péter apostol. Amikor Péter ezt a levelet megírta, akiknek megírta, azok óriási, igazi, kőkemény pogány környezetben, Kis-Ázsiában élő gyülekezetek, szórvány, diaszpora helyzetben élő gyülekezetek voltak. Tehát ott kőkeményen, feketén-fehéren ezt értették, tudták, miről van szó. Iszonyú pogány szokásrendszerekkel, gondolkodással, rossz indulattal, félreértések, félremagyarázások közegében éltek. Ilyen volt az idegen közeg, tehát nem elmélet az idegen közeg, hanem az kemény szellemi csatatér. Ma nyilvánvaló egy kicsit más a helyzetünk itt Magyarországon, Káposztásmegyeren, de lényegében az üzenet ma is aktív és szól hozzánk, mert ha belegondolunk, ma is nagyon-nagyon sok félreértés, tudatlanság, amit szalonképesebben úgy is megfogalmazhatnánk, hogy ismeretek hiánya, különböző oldalról jövő rágalmazások, hamis ítélkezések, mert a rágalmazás az egyfajta hamis ítéletalkotás, ilyen vagy, olyan vagy, ilyenek vagytok, olyanoknak kellene lennetek, azt hiszem, ilyet már hallottunk, ha te hívő vagy, akkor olyan lennél. Az egyházaknak ezt meg ezt kellene csinálni. Számtalan ilyen sugárzást foghat az ember füle mai napon itt a mi köreinkben is. Tisztességesen kell tehát élnünk. A pogányok között való tisztességes élet, arról is szóltam, az nem egyfajta bezárkózás, nem egyfajta remete életet kell élnünk, hanem együtt élni velük, sőt, ami kiderül az igéből, ugye már erről is szóltam, hogy hát ő értük és csinálom, ő rágalmaz, de én mivel már ismerem az irgalmat, és az irgalmon keresztül ismerem azt, hogy szeret az Isten, ez az az erő töbletem, erről is szóltam, hogy ebben vagyok csak több, és ezért lehetséges egy kapcsolat, nem menekülök ki közülük, nem is azonosulok velük, nem olvadunk bennük fel teljesen, hanem az egyet nem értés, a különbségek, a mindenféle ellenségeskedések között is járjuk az utunkat, és ez a mi javunkat is szolgálja, és az ő javunkat is szolgálja. És akkor megint itt vagyunk a növekedésnél és a céltudatosságnál. Amit itt az új fordítás, a Bibliánk úgy fogalmaz, hogy tisztességesen kell élnünk. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, utána olvasgattam. Úgy is lehetne fordítani, hogy jól viselkedjetek. Ki is jegyzeteltem itt magamnak, különböző magyar bibliafordítások hogyan hozzák ezt vissza. Például a Károli úgy fogalmaz, hogy magatokat jól viselvén, jó magaviselet. A Ravasz László féle Károli átdolgozásokon ismerjük, példás életet éljetek. Van egy nagyon jó eredeti szövegből készült katolikus új szövetség fordítás, békés, dallos féle, ezt is sokan ismerjük talán, viselkedjetek helyesen. Tehát sokféle megoldás van, Csia Lajos féle fordítás, nemesen forgolódjatok. Most megint visszatérek itt a mi fordításunkban a tisztességes szóra. Ez valami olyasmit jelent, ahogy én utána néztem, hogy jó, de nem abban az egyszerű értelemben, ahogy a magyar nyelv a jó fogalmát körül rajzolja. Nyári melegben, ha elmegyek az unokáimmal fagyizni, az jó, jó a vanília fagyi, mondjuk én azt szeretem, és az jó. De ez egy másféleképpen jó, ez egy mélyebb tartalmat hordozó jó. Ez olyan jó, amikor valaki vagy valami megfelel annak a tervnek, eszménynek, amiért megindult az egész folyamat. Tehát amikor ezt olvasjuk, az működőképes jó, az egy használható jó, több, mint egy kellemes jó érzés. Utána olvasgattam, nagyon érdekes helyeken használja a Biblia ezt a fajsúlyosabb jó kifejezést. Például a jó pásztor példázatában, János evangéliumában, közelmúltban olvasgattuk sokszor. A jó pásztor, ahogy kijelenti önmagát, ott ez a jó, ez a fajsúlyos jó. Ugye a jó pásztor, aki abszolút megfelel a pásztorságnak, mert ismeri az övéit, mi is ismerjük az ő hangját, az se kis dolog, mert olyan hangja van, hogy meg lehet ismerni. Az jó. Jó pásztor életét adja a juhokért. Ez nem a vanília fagyi kategóriája. Ez egy súlyos jó. Vagy egy másik evangéliumi kép, a gyümölcstermő életről szóló tanítás az Úr Jézusnak, amikor a fákról beszél, van jó fa, jó gyümölcsel, van rossz fa, rossz gyümölcsel. Az életünk megtermett cselekedetei, ha jó a gyökér, akkor azok jó, a másik számára hasznos, fajsúlyosan jó cselekedetek lesznek. Hát valahogy így kell élnünk, forgolódnunk, viselkednünk a pogányok között, mert pogányok voltak, vannak, lesznek, mindig voltak, vannak és lesznek, akik másképp gondolkodnak, és előfordulhat, hogy ezért téged bántanak szóban, gondolattal, gunnyal, közönnyel, a világ más tájain még durvább módszerekkel is, de hát adhatunk, hogy itt mártíromság még nem fenyeget bennünket, de aki érzékeny füllel figyel, azért az érezheti ezt. Ez a feszültség, ez megvan. Ugye hát a tavaly, vagy már lehet, hogy 2 éve is hallottam azt a történetet, hogy evangélikus testvéreink gondolkodtak, hogy templomot építenek Káposztás megyeren és Facebookon, meg interneten, milyen üzeneteket kaptak, hogy majd az Isten tisztelet alatt kiszúrják a odaérkezők autójának a gumiát. mert hát ott nem lehet templom. Mi van e mögött? Mondhatjuk ezt butaság, hőbörgés, az is igen, de mindennek lehet gyökere, valami másfajta gyökere is. A kicsit a rágalmazásról is még beszélhetnénk. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Rágalmazást is említettem már, még egyszer azért hadd mondjam. A rágalmazás az, hogyha mint egy éremnek a másik oldalát vizsgálnánk, amikor mond rólad véleményt ítélettel, aminek nincs alapja, gyökere. Miért nincs? Mert itt valami tudatlanságról is beszélünk, majd később még rátérek, amit el kell némítani. Nem úgy, hogy befogom a száját, hanem a szeretettel, a Szentlélek ötleteivel, ha szabad így mondani, úgy tudom mellette járni az utamat, hogy elnémul majd magától. Lefolytani nem lehet. Tehát visszabeszélve, indulattal, tromfolva, ki az erősebb, ez a vita stílus a lelki harcban reménytelen, nem alkalmazható. De mégis megtörténik a csoda, hogy elnémul, elhallgat, mintha az a rossz forrás elkiszáradna, és akkor majd elkezdi az Isten dicsőíteni. És ez lesz a dolognak a szép kifutása. Jót cselekedve. Azt is említettem, még egyszer ismétlem, hogy attól lesz jó cselekedet, hogy olyan magvasan, fajsúlyosan jó, és a másik használni tudja. A jó fának a jó gyümölcse nem mérgező, nem poshat, rothat, penészes, az tápláló. A mi jó cselekedeteink attól válnak táplálóvá, hogy a másik életét erősítik, ha kell vigasztalják, igazítják, és mindezt olyan tapintatos szeretettel, ahogy minket is az életünk során tapintatos szeretettel az Úristen vezetgetett, hiszen ugye nem feledkezünk meg róla, hogy egykor nem ismertük az irgalmat, az sem, ami föntről jön, de mi sem tudtuk, hogy hogy kell az gyakorolni. Aztán megismerhettük, és most itt a gyakorlás ideje, lehet gyakorolni. Mondok egy saját példát az életemből, aztán még bibliai példákat sorolnék fel, néhányat. Érdekes, hogy az ember élethelyzete változik, ugye most járványidő, amúgy is egy bezárt világ, nyugdíjas vagyok, most már gyógyulni vágyó alkoholistákkal is ritkábban találkozom. Viszont újra van kutyám, szoktam a kutyámmal sokszor példálózni. A régi kutyáimat nagyon ritkán sétáltattam, mert akkor az olyan életszakasz volt, nem volt arra időm. De most sétáltatom a kutyámat minden nap, kutyánkat, és nagyon érdekes emberi kapcsolatok alakulnak ki, soha nem gondoltam volna. Kutya sétáltatók népes társadalmi rétege. Olyan emberekkel beszélgetek, akik addig soha nem lehetett volna. Nem is lehet, hogy ő sem állt volna velem szóba, de tetszik neki a kutyám, és beszélgetünk. És a közelmúltban volt ilyen beszélgetésünk, ami alapjában megrázott engem, felbosszantott. Az élet sok területe szóba került, nem én voltam a kezdeményező, én csak hallgattam, aztán néha válaszoltam, aztán megint hallgattam, és mindenről kerek véleményt mondott az illető. Országról, világról, történelem körforgásáról, védőoltásról, járványról, és először jött a hús, test működése, kezdtem bosszankodni. Ez az ember, hát egészen másképp gondolkodik, mint én. Ha őszinte vagyok, ezt most magamról mondom, az első menetben ez egy kis bosszúság. Hát miért nem olyan, mint én? De aztán lehűtjük magunkat a lélek segítségével és kegyelméből, hogy hát ez egy butaság, persze, hogy nem vagyunk egyformák, ez jó is. Aztán tovább hallgattam, és azt fedeztem fel benne, azt az indulatot, hogy tudás nélkül, indulatból, borzalmas stílussal fröcsögve nyilatkozott mindenről és mindenkiről. És kértem az Isten segítségét, hogy hát én most mit csináljak, És nekem azt az útmutatást adta, az jutott, hogy nagyon udvariasan jeleztem neki, hogy hát ebben most azt hiszem, hogy nem értünk egyet, de nem sokára hazaindulunk a kutyákkal, ezt nem tudjuk végigbeszélni. És az Isten arra figyelmeztetett, hogy ne menjek bele a vitába, mert ilyen fröcsögve, ordinári módon egyikünknek sincs joga nyilatkozni. És ez még nekem abban a pillanatban fontosabb volt annál, hogy kinek van igaza. Egyébként is honnan tudhatnám biztosan, hogy nekem igazam van, csak gondolok valamit egy pillanatban, de az gyanús volt, hogy ez a stílus, ez nem megy. Hát másnak kell lennünk, vagy ennél többnek kell lennünk. És egyházról is mondott véleményt. Arra sem mondtam semmit. Nem azért, nem gyávaságból, mert nem akarok hitvallást tenni. Méltatlan volt a környezet. Fröcsögve, ocsmány jelzőkkel, indulatból, így nem megy. És akkor azon a reggelen az én forgolódásom a pogányok között az így volt, visszahúzottam. Ne vegyétek ezt dicsekvésnek, valamikor ez nem is sikerült, akkor se voltam nyugodt benne, hogy most jól tettem, nem. Így tudtam, ezt tudom Isten elé vinni. Az életünk tele van helyzetekkel, amikor kell kérnünk a lélek segítségét, mit is jelent az a jó cselekedet. Egyébként itt a felolvasott ige szakaszban kapunk nagyon jó ötleteket, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Miről van itt szó, egyszerűsítve, tömörítve? Az állampolgári fegyelemről, pogányok között vagyunk, akik figyelnek minket, és nem csak rágalmakkal, hanem kíváncsisággal is, vagy valamikor a kettő keveredik, azért piszkál, mert kíváncsi. Jó földi állampolgárnak is kell lennem. Ha módom van, befizetem az adót. Ha módom van, veszek menetjegyet a metrón. Meg most több példát nem hozok, mert anélkül torz lesz a bizonyságtételünk. Állampolgári kötelességeinknek eleget kell tenni. A tudatlanságról már beszéltem, befogni a másik száját nem lehet, a torkán lenyomni az én véleményemet nem lehet, de ha az Isten lelke dolgozik, akkor ő majd elhalkul, és akkor majd lehet, hogy tudunk tovább beszélgetni. És a legcsodálatosabb, hogy keresztjén a lélek szabadságával így munkálva egyszer majd az Isten dicsőségét fogja hirdetni, amit úgy is lehetne fogalmazni, hogy meglátja, hogy ki az Isten. És akkor már nem rólunk szól a történet, nem arról, hogy kinek hogyan van igaza, ki volt több, kevesebb. Egy a lényeg, hogy az Isten több, az biztos. Más és több. És hogyha erre eljutunk, vagy ebben közeledünk, az mindannyiunk számára jó lesz, és az Isten számára pedig dicsőséges. Az igehirdetést befejezem még azzal a kis rövid gondolat, hogy visszatérnék József történetéhez, amit hallottunk az első felolvasott ige szakaszban a lekcióban. Jól ismerjük a történetet. Józsefet eladják rabszolgának. Az ókorban ez elég reménytelen helyzet lehetett, és csodálatos a történet, minden fordulnál azt olvassuk, hogy az Úr Józseffel volt, ezért nagyon megszerette, kedvelte őt a Potifár, a házgazdája, aztán később a börtönparancsnok, aztán később a fáraó, és olyan sok-sok hittanóra, meg táborban volt ez téma, még most is hallom a saját hangomat, mindig ezt emeltük ki, hogy de az Úr Józseffel volt, hogy ez a lényeg, és hát József is szerette az Urat. És ez mindig, ez a legfontosabb, hogy az Úr Józseffel volt, és József figyelt az Úrra, akár lent volt, akár fönt. De van ennek egy emberi oldala, és arról is kell beszélnünk, hogy emellett József lelkiismeretesen elvégezte a munkáját, gondoljátok meg. Hogyan lehetett ő Potifár, egy egyiptomi mágnás, egy előkelőség, fő udvartartója, gazda tisztje? Pénzügyi fegyelem, megbízhatóság, pontosság, nem késett, mint ahogy én késtem olyan sokszor életemben. Ott volt a helyén, az egy szakma is, egy gazdaságot elvezetni, egy nagy háztartást elvezetni, olyan volt, mint egy kis regionális pénzügyminiszter, aztán később a birodalmi pénzügyminiszter súlya volt rajta. Igen, az úr vele volt, de József tudta, hogy kell forgolódni a pogányok között az ő élethelyzetében, és emberileg is megtett mindent. Hogy ez lett volna, kedves testvérek, a mai istentiszteletnek az üzenete, hogy velünk van az Úr, ebből indultunk ki, ezért nem vagyunk már pogányok, Isten nélküliek. Megadja hozzá az útmutatást, az irányt, az elhívást. Van viszont apró munka, abban is segít a bennünk lakó lelke által, de ez egy csodálatosan szép munkás folyamat. Oda tenni magam, oda menni időre, meghallgatni, tovább lépni, fölemelni, elvégezni a munkát, megvenni a jegyet, amit éppen kell, amelyik nap kell. Közelmúltban András kért, hogy valami kérdést is fogalmazzak meg, nem tudom, hogy ez még aktuális-e. Hát én úgy fogalmaznám meg a kérdésemet, amin szeretettel biztatok mindenkit, hogy erre a kérdésre lehet válaszolni, vagy forgatni magunkban, hogy próbáljunk konkrét embereket magunk elé képzelni, akikkel kapcsolatban van ilyen feszültségünk, akiken éreztük a támadást, a gúnyt, a gáncsoskodást, a rossz indulatot, a meg nem értést, a kötözködést, kinek mi út. Van-e ilyen embered, de azt javaslom, hogy magadban konkrétan nevezd meg, hogy el tudod-e képzelni, hogy az ő esetében is a mai igei üzenet az hasznos lehet. El tudod-e képzelni, hogy ő is fogja dicsérni az Urat? Nem tudjuk, hogy mikor, a meglátogatás napja, amikor az ő meglátogatása bekövetkezik. Hát ez lenne a kérdésem, hogy van-e ilyen embered, akkor nevezd meg, és hogyha két vagy három kérdést is szeretnétek, akkor olyan huncut leszek, azt mondom, hogy nevezzél meg két vagy három ilyen embert, mert biztos, hogy nem egy van. Ha nem tudsz hármat megnevezni, az gyanús. Válaszoljunk az ige hirdetésre énekelt imádsággal. A 434. énekünket énekeljük el, vezess Jézusunk.
Vezess Jézusunk, véled indulunk, küzdelemre hív az élet, kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk, adj erős szívet, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelv. Bár utunk, hozzád így jutunk, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat véget, vagy türelmed végességet, reménnyel teli, rád tekinteni. Kísért lépteink, éltünk végig, és ha rostadozva járunk, benned támaszt hadd találjunk. Míg elfogy az út, mennyben nyitsz kaput.
Folytassuk tovább az imádságunkat, elcsendesítésünket. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy te ezt tudattad velünk, és köszönjük, hogy ezt megérthettük. És bocsásd meg, amikor meggyengülünk hitben, szeretetben, reménységben, amikor elhalványodik ez a tudásunk. Most azt kérjük tőled valamennyien, hogy ebben a tudásban, ebben a bizalomtudásban, hitben, ebben erősíts meg bennünket. Te vagy, aki tudtál rólunk, te vagy, aki megközelítettél, eljöttél, fizettél, fölemeltél. Te vagy, aki azóta is napról napra vezetsz bennünket. Kérünk, hogy úgy erősítsd a hitünket, legyen az céltudatos, téged néző, téged reménylő, rátekintő hit, adj bölcsességet a mindennapokban, hogyan is lehet a jót cselekedni. Könyörülj rajtunk, hogy ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe. Könyörülj rajtunk, hogy ne kelljen nekünk időket számolni, hogy mikor lesz eredmény, ne kelljen emberi véleményekhez szabni magunkat. Köszönjük, hogy te arról is tudsz gondoskodni, hogy kapjunk annyi emberi segítséget, emberi jó szót, baráti szeretetet, testvéri szeretetet, amennyi elegendő számunkra. Ne akarjunk mi görcsösen többet és többet begyűjteni. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell félnünk idegen környezetben sem, ellenséges közegekben sem. Köszönjük, hogy veled együtt nem kell félnünk. Köszönjük a lehetőséget, hogy meg lehet állni ezekben a helyzetekben. És most szeretnénk eléd vinni a mi életünket, a mi élethelyzetünket, amire nekünk rálátásunk van, ami velünk történt és történik. Szeretnénk eléd vinni azokat az embereket. Kérünk, hogy könyörülj rajtuk, és mutasd meg rajtuk is a szeretetedet, kegyelmedet, amit nem tudnak rólad veled kapcsolatban. Azt ismertesd meg velük. És még egyszer kérünk, ha mi ebben eszközök vagyunk, ha éppen ránk van bízva valaki, adj nekünk vezetést szent lelked által. Urunk, mindig vannak közöttünk gyengék, szomorúak, gyászolók, veszteségeket hordozók, betegek. Most értük, könyörgünk, hogy legyél ott az életükben. Vigasztald őket, erősítsd őket, bátorítsd őket. Könyörülj rajtuk, hogy nekik se kelljen fölösleges kérdésekkel gyötrődniük. Győzd meg őket, Urunk, hogy a nehéz, rossz állapotban, a hiány állapotban is te mindig velünk vagy és szeretsz bennünket. Kérünk, hogy így legyél ővelük. Köszönjük, hogy ideje lehet a sírásnak is, de ideje lesz a nevetésnek is. Eléd visszük gyülekezetünket, imádkozunk megújulásért, külön-külön magunkért is, egymásért is. Eléd visszük országunkat, népünket, vezetőinket, könyörülj rajtuk is. Adj nekik bölcsességet. Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat. Áldunk, magasztalunk téged, Urunk, mert méltó vagy rá. Amen. Együtt hangosan imádkozzuk el az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk záró éneke következik, az új énekes könyv 128. éneke, Mély nagy az Isten szerelme, és utána fogadjuk az áldást.
Mi nagy az Isten szerelme, nem mérhető mértékkel, hisz egy szülött fiát küldte, hogy minket így megmentsen. Mi égető nagy fájdalom, hogy Atya nem nézhette, a fiú vére kicsordult, sokaknak üdvösségre. Íme az Úr a kereszten, ki bűnömet hordozza, és én ott lenn a tömegben, hiszen nevét gyalázza. Vétkeim tartották ott, míg elvégezte tervét, a lána életet adott, levette lelkem terhét. Nem kérkedem már semmivel, nem is dicsekszem mással, csak Jézusom keresztjével és feltámadásával. Ó, miért kapok jutalmából, én nem tudom, nem értem, csak azt tudja a szívem jól, hogy végre folyt én értem. Ó, miért kapok jutalmából, én nem tudom, nem értem, csak azt tudja a szívem jól, hogy vére folyt én értem.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.